Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Rubovszky Ritával, a Patrona Hungariae iskola központ igazgatójával Keresztes Szilvia beszélget.
Arról beszélgetünk, hogy vajon a hite hogyan vezette végig az életében, vajon a hivatásában, a mindennapokban is hogyan segíti, és hogy vajon melyik az a választott idézet, amit most hozott a hallgatóknak. Kérem, hogy ezt ossza meg velünk most.
Nekem ez a csodálatos halfogás, mikor ez megtörtént, így szólt Péterhez Jézus: evezz a mélyre, és vessétek a hálóitokat fogásra. Simon Péter ezt felelte: Mester, bár egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra bevetem a hálót. Az én életem alapvetően mindig arról szólt, hogy semmit nem kaptam könnyen. És a gyermekem születése, a párom megtalálása, hivatásaim beteljesítése mind nagyon sokszor reménytelen helyzetből születtek az életemben. Nagyon erős idézete ez az életemnek. Egyszer annak idején Gyökösi Bandi bácsi, ő egy református lelkész volt, az idősebbek tudják, egy nagyon karizmatikus ember volt, és ő írt egy könyvet, és annak a könyvnek az elején magyarázza azt, hogy a kereszténység az egy ilyen mégis élet, hogy mégis kivetem a hálót, mégis neki indulok, mégis reménykedek, mégis van hitem. Azt hiszem, hogy az én életemet ez a mégis hit határozza meg. És azt éltem meg nagyon sokszor az életem során, hogy amikor valami reménytelennek tűnt, vagy valamiről azt gondoltam, hogy ebből már nem lehet a saját magam erejéből kijönni, vagy ezt biztos a saját magam erejéből nem tudom megteremteni, nem tudom felépíteni, és akkor abban a pillanatban valóban önmagam elvesztettem, és egy fajta ilyen lecsupaszított mégis érzéssel fordultam az Isten felé, akkor megtörténtek az életemben a csodák.
Ezekből az élethelyzetekből ki tudna egyet választani példaként?
Nehéz egy pontot kiemelnem, mert gimnazista voltam, amikor egy állami gimnáziumban nagyon sokat bántottak a hitem miatt, meg a családom miatt, és akkor egy pillanat alatt átvettek a Patronába, és akkor ott megindult az életem. Nagyon sokáig teljesen lehetetlennek tűnt az, hogy gyermekem lesz, és aztán lett egy gyermekünk.
Meséljen erről.
Nekem nagyon sokfajta betegségem volt. Azt is mondták az orvosok, hogy egyáltalán nem lehet gyermekem. Így is ismerkedtünk meg a férjemmel, hogy ő ezt elfogadta, a gyermektelenségnek ezt a keresztjét. De mindig azon a ponton, amikor azt mondták az orvosok, hogy hát akkor most már vessünk véget ezeknek a szenvedéseknek, úgyse lesz gyerek, akkor én mindig azt mondtam, hogy nem, mert mégis inkább választom a fájdalmat, vagy a rosszulétet, de majd egyszer én nekem mégiscsak gyermekem lesz, és ez nagyon sok éven keresztül tartott. És aztán, amikor haldoklott a Szent II. János Pál pápa, akkor ő nekünk a férjemmel nagyon fontos volt az életünkben. Én 2000-ben a millenniumi kiállítást a Vatikánban a Hungarofest igazgatójaként szerveztem a katolikus egyházzal, és ezt így elmondom zárójelben, hogy aztán az utolsó pillanatban odajött hozzám Sülei László atya, már ott ültünk a protokoll a Vatikánban, a főtéren, a pápa mellett tulajdonképpen, és akkor azt mondta, hogy te fogod átadni a magyar állam ajándékát a pápának. És én éreztem, hogy én nekem az megváltoztatta az életemet, mert én annyira a szent pápának tartottam Mássek János Pált, és éreztem, hogy ez kötelez. És amikor haldok volt a pápa, akkor iszonyatosan imádkoztam hozzá, hogy tegye meg nekem még ezt, ő, aki annyira szerette a fiatalokat, hogy én nekem lehessen gyermekem, és lett is. És hogy én úgy gondoljuk, hogy a gyermekünk egy csoda, tehát hogy a Mássek János Pál pápa csodája, de ez is ez a mégis kategória volt, hogy nem, és akkor az utolsó pillanatban aztán mégis. Nekem volt egy betegségem, és akkor azt aztán mindig kellett kezelni, és ez nyilván nem volt kellemes, és még egyszerűbb lett volna talán megszabadulni az egész problémától, és azt választani, hogy aztán soha többet ne legyen gyerekem, de én valahogy mégis úgy gondoltam, hogy ezt nem választjuk, mert hogy benne van az életemben ez a mégis, ez a csodálatos halfogás történet.
És a férje hogy állt ön mellett?
Hát nagyon támogatott, nagyon támogatott. Uh-huh. Ezt nem lehet egyedül, azt gondolom, hogy nagyon más az a keresztény gyermekvállalás nehézségek közepette, amikor a két ember azt mondja, hogy azt az életet is elvállalom, amikor nem saját gyerekünk van, hanem csak a körülöttünk lévőknek adunk szeretetet, meg a közjó szolgálatában, de egyébként mindenben támogatjuk egymást azért, hogy legyen, és más az, amikor valaki hit nélkül van, aki ennek a körülött, akik azt mondják, hogy mondjuk egyedülállóként gyereket vállalnak, mert őnekik ez kell. Ez nagyon-nagyon-nagyon más kategória.
És mikor derült ki, hogy babát vár?
Hát közvetlenül a pápa halála után. Tehát közvetlenül ez után, az imádság után kiderült, igen, hogy babát várok, tehát ez nagyon szép volt.
Mit mondaná azoknak az édesanyáknak, akik hasonló nehéz helyzetben vannak?
Azt mondanám ezeknek az édesanyáknak, hogy azt gondolom, hogy azon a nagyon éles törésponton kívül, hogy az ember megsemmisítsen, vagy lefagyasszon magzatot, vagy belenyúljon az életnek abba a természetes folyásába, hogy az ember nem dob ki megtermékenyített petesejteket, meg nem követel látens abortuszt. De hogy azt gondolom, hogy ez a töréspont, és hogy eddig a pontig, hogyha egy házaspár úgy érzi, hogy nagyon szeretnének gyereket, akkor tegyenek meg mindent azért az egészségen belül, hogy gyermekük legyen. De azt is mondanám, hogy az élet nem egy pláza, ahova az ember bemegy, és minden boltba muszáj vásárolni. Van olyan ember, aki úgy érzi, hogy az ő élete így lesz teljes, akkor azt tegye meg érte mindent. És van olyan házaspár, aki meg úgy érzi, hogy ezt nem teszi meg, mert az életüknek számos olyan pontja van, ahol egyébként ők jól érzik magukat egymással, akkor nem kell minden egyes inszeminációt, nem kell minden egyes műtétet, nem kell minden egyes gyógyszeres kezelést bevállalni. Kétféle útja van szerintem egy mai olyan édesanyjának, akinek nehéz a gyerekvállalás. Az egyik az a társadalmi, mondjuk egy hívő, gyakorló katolikus keresztényről beszélek, mert azért azt gondolom, hogy maradjunk ennél a kategóriánál. Az egyik az a nyomás, hogy ő neki mindenképpen gyereke legyen, és hogy ezért mindent tegyen meg. Én felszabadítanék ez alól mindenkit. Én azt gondolom, hogy a gyermek az egy nagyon gyönyörű ajándék, de nem kell feltétlenül, hogy rámenjen egy házasság, vagy rámenjen egy emberi kapcsolat a gyermekvállalásra. Tehát nem kell ott ülni szerintem meddőségi centrumokba évekig azért, mert mit fognak szólni a többiek, a környezetem, hogyha én nekem nincsen gyerekem. És És hogyha valaki úgy érzi, vagy egy házaspár úgy érzi, hogy ebben erős, és támogatják egymást, akkor meg tegyenek meg ezért mindent. Mi nem tettük ezt egyébként az életünk központi problémájává, őszintén szólva. Engem úgy fogadtak el, hogy nekünk nem lesz gyerekünk. Mi úgy gondoltuk, hogy az életünk teljes, a körülöttünk lévőkkel, azokkal az emberekkel, akikkel dolgozunk, a barátainkkal, az egyházunkkal, a közösségeinkkel, és hogy ránk ez a fájdalom méretet, másra meg más. De ettől függetlenül én bennem mindig megvolt ez a mégis, hogyha van 1% esély, akkor megpróbáljuk, mert én édesanyja szeretnék lenni, és én nagyon köszönöm az Úristennek, hogy ezt megadta.
Mielőtt elkezdtük a beszélgetést, és a hivatása néhány pontját említette, mondta, hogy a pedagógiai pálya volt az első, ami talán elkezdte érdekelni, vagy az volt az első ilyen cél az életében, és aztán hogyan vitte az élet tovább különböző hivatásokba. Hogyan emlékszik vissza arra az időszakra, amikor választani kellett, hogy hogyan tovább?
Én mindig magyar francia szakos tanár akartam lenni, körülbelül 10 éves koromtól fogva, és egyáltalán nem gondolkoztam máson. Szóval én körülbelül 5. osztályban elhatároztam, hogy mi leszek. Onnantól kezdve nem is nagyon tanultam sem matekot, se kémiát, se fizikát. Azokból mindig úgy átbukdácsoltam. És egyébként meg képes voltam arra, hogy a paplan alatt lemásoljam, emlékszem, Jacques Prévert-nek a francia nyelvű verseskötetét, mert abba beleszerettem, megtanuljam a teljes Pilinszky verseskötetet. Tehát én nagyon-nagyon extrém egyéniség voltam, nagyon öntörvényű, nagyon nehezen bírt ki engem az iskolarendszer, meg a szüleim is. Nagyon nehéz kamasz voltam, és tulajdonképpen csak azt csináltam, amit akartam. Ezért meglehetősen megbocsájtó vagyok az öntörvényű gyerekekkel egyébként a pályám során, mert tudom, hogy van ilyen. És amikor én nagyon jól éreztem magam az egyetemen, és amikor elvégeztem az egyetemet, akkor nem volt kérdés, hogy én tanár legyek. Nem ismerült föl más. És nagyon szerettem tanárnak lenni. Egyrészt azért is, mert nem voltam egészséges, és a napi 5-6 óra állás az nem bírtam. Másrészt azért, mert 98-ban az akkor megválasztott Fidesz kormány elhívott egy ország bemutatkozásra az Európáliára Brüsszelbe dolgozni. Akkor ott hagytam a pályát hosszas gondolkozás után, és egy kicsit elmentem más csinálni. Ebből az időszakból nagyon sokat tanultam. Nem tudnék ma intézményt vagy iskolát vezetni, hogyha nem lenne meg az a pénzügyi, gazdasági, menedzseri, marketing tapasztalatom, amit ebből az életemből hoztam. És az egy nagyon szép korszaka volt az én életemnek, ez a 99-től 2002-ig levő időszak. Akkor is megéltem ezt a mégis érzést, mert borzasztóan nehéz volt keresztény nemzeti értékekkel bemutatkozni Magyarország kultúrájában nyugaton. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog volt Brüsszelben akkor. Sose felejtem el, hogy olyan sokat imádkoztam például Mincentihez, hogy segítsen ő, akit megkínoztak, aki mártírra volt ennek a helyzetnek, hogy segítsen minket, mert néha olyan iszonyú lehetetlennek tűnt, hogy ez megvalósuljon. És aztán mégis meg lehetett mutatni olyan művészeket, olyan kulturális értékeket, amelyek a keresztény Magyarország kulturális értékei voltak, hát az akkor nem volt egyértelmű 1998-ban. 2010-ben az újonnan megválasztott kormány úgy döntött, hogy ezeket a nagy külföldi kulturális megmutatkozásokat, ezeket felcseréli kisebbekre. Az a cég, ahol én dolgoztam, az tulajdonképpen profilt váltott, és akkor én nekem sok minden közül választhattam, és teljesen furcsa és megmagyarázhatatlan módon hívott föl az iskolanővéreknek a tartományfőnöke, hogy legyek a patrona igazgatója, de ez annyira abszurdnak tűnt akkor, és aztán én úgy éreztem, hogy hogy én nekem ez feladatom, és most is azóta is úgy érzem, hogy ez feladatom, és nagyon örülök, hogy visszamentem az oktatásba, mindig bennem volt a kis agyamba, hogy egyszer majd visszamegyek az oktatásba, és ezt nagyon nagy örömmel vállaltam el, és örülök is neki azóta is. A Patrona, ez azért érdekes iskola, mert az egyik olyan iskola volt, amelyik működött a szocializmus alatt. És a szocializmus alatt elsősorban mencsvárként működött. Azoknak a katolikus városi, meg vidéki gazdálkodó családoknak az iskolájaként, amely azért mégiscsak egy rendszerrel szembeni, vagy egy árral szembeni közösséget hozott létre a piaristáknál is, Pannonhalmán is, a Patronában is, a Svetécsben is. És ezek az iskolák, ezek arra nevelték a Patronában mondjuk azokat a lányokat, akik oda jártak, hogy ők a rendszerrel szemben megtartsák a hitüket, a rendszerrel szemben vállalják a keresztény női identitásukat, értelmiségi identitásukat. Most ez mára megváltozott, és nem egy mencsvárat kell építenünk egy katolikus iskolában, hanem egy olyan katolikus, nagyon nyitott hálózatú iskolát, amelyik egyszerre értéket őriz meg, de értéket teremt, és nem döntési paneleket ad a gyerekeknek, hanem megtanítja őket dönteni. Mert annyira kitágult információban, meg annyira kitágult a világ mindenféle szempontból, hogy többé nem működik ez a mencsvár már iskolaként, hanem azt kell megtanítani az emberek a saját gyerekének is, meg a tanítványainak is, hogy melyek azok az evangélium értékek, amelyek mentén mindig minden helyzetben lehet dönteni. Tehát, hogy nincsenek panelek, hanem olyan értékek vannak, amik mindig alkalmasak, Londonban is, Honoluluban is, Berlinben is, vállalkozóként is, közszolgaként is, orvosként is, mindig alkalmasak arra, hogy az embert megtartsák. Ez a legszebb szerintem ma egy katolikus iskola pedagógiájában.
Mit mondaná azoknak a szülőknek, akik bizonytalanok abban, hogy mondjuk egy hatodikos, hetedikes osztályos gyereket esetleg milyen irányba vigyenek tovább? Hogyan lehet megtalálni a gyerekekben azokat az értékeket, amik mondjuk kiugranak a többi közül? Egyáltalán el lehet-e dönteni mondjuk egy hatodikos gyerek életében, hogy na akkor mik a fontosak, melyik tantárgyra figyeljek, mi lesz ebből a gyerekből? Tehát amikor ilyen nagy súlyos gondok vannak egy szülőnek a vállán.
Hát én éppen a II. János Pál katolikus iskola központ nyílt napjáról estem be ide erre a riportra, ahol a hatodikus gyerekemmel voltam. Úgyhogy a kérdés az számomra a legaktuálisabb a világon, mert mint anya most belekerültem ebbe a problémába, hogy az egyébként halálokos tantárgyakat tulajdonképpen becsületesen megtanuló, de egyébként nagyon humán gyerekem, aki egyfolytában a művészettörténetet olvas, az interneten térképeket rajzol, nem tudom, pontosan tudja, hogy a Mari köztársaság az miért építette föl a saját moszkvai épületeit, de egyébként hát így nem nagyon érdeklik, különben a kötelező olvasmányok, meg az úgy letudja jó tanulóként, de hogy egyébként teljesen más, hogy más felé szárnyal, mint amit az iskola ad neki délelőtt, vagy amit elvár. Tehát nekem például van egy ilyen gyerekem, de én is ilyen voltam. És az egy nagyon komoly kérdés, hogy ezeket a gyerekeket, ezeket mi felé tereljük. Egy biztonságos, alapvetően nem versenyistálószerű iskola felé, ahol ő biztonságosan jó tanuló lehet, és mellette szárnyalhat, tehát hogy mellette nagyon sok mindent csinálhat, de vajon abban az iskolában megtalálja azokat a tanárokat, akik őt ebben a szárnyalásban segítik? Vagy pedig egy nagyon kemény iskola felé tereljük őket, ami intellektuálisan neki állandóan kihívást ad. Szóval én a magam részéről azt gondolom, hogy olyan iskolába illassuk a gyerekünket, ahol olyan gyerek és túlnyomó részt, mert minden iskola nagyon heterogén. De ahol azért a gyereknek a kortárs környezete, ez szerintem iszonyú fontos, neki megfelelő. Megpróbálok politikailag korrektül fogalmazni. Tehát mondjuk egy olyan budai iskola, ahol nagyon motivált gyerekek vannak Budapesten, vagy egy olyan iskola, de ez minden magyarországi városra igaz. Tehát mondjuk egy olyan városi iskola, ahol nagyon motivált gyerekek vannak, nagyon jól leleresztett, anyagilag nagyon jól leleresztett. De mondjuk társadalmilag azt mondom, hogy az én gyerekem értékrendszerével tökéletesen szembe megy. Tehát lehet, hogy mindenki nem tudom, golfozik, meg teniszen jár, meg három idegen nyelvet tanul, meg nem tudom én micsoda, de egy olyan típusú döntésmechanizmus alapján működik mondjuk az a társadalom ma Magyarországon, amely nem szeretném, hogy mondjuk az én gyerekemet beszippantsa. Szerintem ez például fölülír adott esetben egy nagyon kemény tanulmányi eredményű iskolát. Szóval én azt gondolom egyébként, hogy bármelyik jó iskolából el lehet menni nagyon jó egyetemre. És lehet kapni nagyon jó ösztöndíjakat, meg mindenfélét lehet csinálni. De az a magányosság, az az atomizálódott magányosság, amelynek egy gyerek, egy kamasz ki van téve egy olyan iskolába, ahol őt bántják a saját értékrendszere miatt, vagy kiközösítik, vagy magányos lesz, vagy nem talál barátokat, az soha többet nem jön vissza az életbe.
Teljesen mindegy, hogy esetleg mondjuk az érdeklődésébe beleesik. Igen. Fontosabb ez ami körülveszi őt.
Igen, tehát hogy... De ezt nem mondom azt, hogy egyébként ez nem fontos, hogy jó iskola legyen, csak azt mondom, hogy egy picit talán kevésbé tartja fontosnak a mai szülő azt a társadalmi, kulturális, értékrendszerbeli környezetet, amely sokszor körülveszi a gyerekét, mint azt, hogy különböző mutatók szerint egy adott iskola hányadik helyen áll és miben, az nagyon-nagyon-nagyon sok minden miatt változhat. Lehet egy osztályban három gyenge gyerek, akit elvisz nekünk van ilyen, és akkor már hátrébb kerül az iskola, amik a HVG 100 közül, de azt nem méri, hogy
amúgy meg.
Nem tudom, amúgy meg mondjuk a 12 ösztöndíjas között bionikán, meg mehatonikán, mondjuk a BM-én idén három patronás volt a 200-ból, akik közül egyébként nem tudom, 90 fiú. Szóval ez kevésbé méri. Tehát azt nézzük meg szerintem nagyon, hogy mi az a napi környezet, ami körül veszi a gyerekünket. Azokkal a mechanizmusokkal kell megkínálni ma egy kamasz gyereket, ami alapján dönteni tud. Szerintem ez a nagyon fontos, mert van olyan ismerősöm, akinek a gyereke nagyon-nagyon-nagyon tehetséges sportoló, nagyon tehetséges sportoló, és párhuzamosan meg kitűnő egy egyházi gimnáziumban. És valóban a szülők terelgetik azért arra a gyereket nagyon tudatosan, hogy ne csak a sport legyen az életében. Mert tudják, hogy nem boldog, nem lesz boldog. Ha azt látom, hogy a gyerekem az mindenképpen cukrászatot akar nyitni, és ez az álma 18 évesen, akkor azt mondom, hogy végezz el egy olyan főiskolát vagy egyetemet, ahol pénzügyi közgazdasági ismereteket tanulhatsz. És akkor csináld meg ennek alapján a saját vállalkozásodat. Semmiképpen ne egy tengerjáró luxushajóra menjél ki 18 évesen kiszolgálni a 5. emeleten az alaksorba gazdag német vendégeket, mert abból soha nem fogsz cukrászatot nyitni, mindig csak álmokat fogsz kergetni. Itt én azt gondolom, hogy a szülőnek amennyire a gyerek engedi, mert a gyerek egy önálló entitás, nem irányítható az emberek egy része, de amennyire azért a gyerek engedi, a szülőnek azért felelőssége terelgetni a saját gyerekét, és nem beleprojektálni a saját álmait, vagy a saját meg nem valósított, vagy elvesztegetett álmait.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, köszönöm a személyes gondolatokat is.
Rubovszky Ritával, a Patrona Hungáriai Iskola Központ igazgatójával, Keresztes Szilvia beszélgetett.
Mária Rádió.